Nem a kazanyi világbajnokságon elért 9. helyezés miatt volt helyes döntés Merész András szakvezető lemondása a magyar női vízilabda válogatott éléről, mondta Kemény Dénes, a Magyar Szövetség elnöke az Inforádió Aréna című műsorában. A szakember arra is kitért, hogy milyen pozitívumokat hozhat a frissen kinevezett Bíró Attila munkája a csapatnak.
Merész András maradására nem azért nem volt esély, mert 9. lett a csapat, mert volt már ilyen. Igazából inkább azt a folyamatot kellett látni, hogy mintha lett volna valami törés, és nem a bandi és a csapat között, ami eléggé klasszikus csapatsportágaknál, hanem inkább úgy együttesen, tehát a bandi és a csapat együtt elkezdett egy kicsit hozzászokni ahhoz, hogy tesszük a dolgunkat, és lesz ami lesz. És szerintem az a óriási eredménye, hogy a bandiéknak sikerült 2012-ben az olimpiai selejtezőről kvalifikálni magukat, és az olimpián elődöntőig eljutni, az mintha kisütötte volna azokat a mézes heteket. Az első két-két és fél év minden szuper volt. És ezt követően 13-ban egy VB bronzból sajnos valószínűleg az maradt meg a lányokban, hogy mennyire közel voltak az elődöntőben, hogy megverjék a későbbi győztes spanyol csapatot, és nem sikerült. Ha simán kikapunk Barcelonában a spanyoloktól, akik nagyon jó csapat ezüstérmesek, akkor nem lett volna szerintem ezzel gond. De ott a közös bizalom az eredmény felé, tehát akár a bandi, akár a játékosoké, tehát egységesen olyan kicsit bizalmatlanok lettek a saját eredményükkel szemben. Én ezt érzékeltem. Én nem a 9. helyet láttam itt problémának, hanem ezt, hogy kellene valami sok hatása jányoknak, régi tapasztalat a férfiaknak, több ezer éves tapasztalat, hogy ez nem tesz rosszat a lányoknak, néha valamilyen sok hatás.
Bíró Attila tudja őket sokkolni?
Én azt gondolom, hogy azért, mert nem volt a stáb tagja, talán neki így nagyobb esélye van, mint a szintén aspiráns Merz Tominak, aki viszont az elmúlt fél évben ott volt, akivel én azt gondolom, hogy voltak már a lányoknak bizonyos olyan reflexeik, hogy a Tomit ezt talán befolyásolta volna, egyébként soha nem fogjuk megtudni. A lényeg az, hogy az elnökség végül úgy döntött, ezt erősen támogatta egyébként két olyan klub is, aki a magyar női pólóba nagyon fontos szerepet játszik, hogy olyan legyen, aki nem volt itt ennek a csapatnak a környékén se. Kinek minden lánynak nulláról kell bizonyítson. Tehát a Keszeg, ugye a állandó gólkirály a világversenyeken, a Keszthelyi Rita, az nem mehet úgy le az edzésre, hogy én vagyok a Keszeg. Hanem azt ma a következő meccseken az Attilának be kell bizonyítsa, hogy X-nél az utolsó percbe fogja lőni a gólt, nem pedig amikor nem számít.
Miért április végéig szól a szerződése?
Április végével lezárul az az időszak, amikor kiderül, hogy a csapat az olimpiára utazik, vagy nem utazik. Lehetett volna március végé is, de nem lett volna elegáns. Másnap, hogy lezárjon a szerződése, mint hazajönnek az olimpiai selejtezőről. Én úgy gondolom, hogy két eset lesz. Az egyik, hogyha kvalifikálta magát a csapat akár januárban, akár a selejtezőn, akkor az Attila meg fogja kapni ezt a lehetőséget. Biztos vagyok benne, ha bár most az elnökség nevében beszélek, hogy egy újabb szerződéssel az olimpián és akár a következő VB-n is a magyar csapatot irányítsa. Amennyiben nem kvalifikálja a csapat, akkor föl kell mérni azt a munkát, amit csinált, hogy az milyen szintű, és akkor is megkaphatja a további lehetőséget, ez majd akkor el fog dőlni.
Mennyire szerencsés ez a stáb összetétel, hogy az élklubok adnak trénereket, szakembereket?
Nagyon kevés az idő januárig. Tulajdonképpen az Attilának három és fél hónapja van. Nem gondolom bal szerencsésnek, hogy olyanokra fog támaszkodni, akiknél a válogatott 80%-a játszik.
Kemény Dénest, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét hallották. Az ősz végén Houstonban rendezik a ciklus második, egyben utolsó olimpiai kvalifikációs súlyemelő világbajnokságát. Az egyik legrangosabb novemberi sporteseményről Fehér Anna Magda kérdezte Németh Móra Anikót, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség nemzetközi igazgatóját.
Súlyemelésben utoljára 1978-ban rendeztek az USA-ban világbajnokságot felnőtt férfiak számára, akkor még csak férfiaknak volt világbajnokság, akkor a történelmi Gettysburgben, valamint 1987-ben az első női világbajnokságot is ott rendeztük Floridában. De ha nem számítjuk a 84-es és 96-os olimpiákat, akkor azóta nem volt ilyen nagy súlyú nemzetközi súlyemelő bajnokság amerikai földön. Hát ez arra indítja az amúgy is ambiciózus texasi szervezőket, hogy megmutassák, hogy Amerika ebben is nagy és erős, és kiváló, és ezért mindent bedobnak, hogy bebizonyítsák a világnak, hogy a súlyemelésben, ami Amerikában azért valljuk be nem túlzottan népszerű, vagy aránylag ismeretlen sportág, Tehát ebben a sportágban is a legjobbat tudják nyújtani, legalábbis a szervezésben.
Hogyan promotálják ezt a houstoni VB-t? Milyen különlegességekkel készülnek a texasiak?
Ami a különlegességeket illeti, úgy tartják, hogy Houston, illetve Texas vérbeli Amerika, és a vendéglátók igyekeznek a cowboy témát meglovagolni, hogy ezzel a képzavarral éljek. Emellett az USA-ban népszerű más sportágakra, mint például a baseballra is építenek, a záróbanketet például a helyi baseball stadionban tervezik. A VB nagykövetéül pedig kinevezték az egyik legnépszerűbb pankrátort, az afroamerikai Mark Henryt, aki egy igen sikeres súlyemelő volt, két olimpián és világbajnokságon is részt vett, és azzal írta be magát a súlyemelő rekordok könyvébe, hogy ő a valaha indult legnehezebb testsúlyú súlyemelő. 1996-ban, amikor elindult az olimpián, akkor 187 kilóval mérlegelt. Utána azonban átment ebbe a profi amerikai birkózásba, és rettentő népszerű lett, már a több milliós követői tábora van a Facebookon. Remélik, hogy az ő táborát is a súlyemelés oldalára tudják állítani.
És abból a szempontból hogyan állnak az előkészületek, hogy ez egy szakszerű verseny legyen, tehát maga a környezet, az épületek, a csarnokok, az egésznek a lebonyolítása, azt gondolom a profizmusra törekszik.
Igen, pontosan. Először is, hogy megfelelően várják a résztvevői sereget, az az előnye lesz ennek a világbajnokságnak, amivel sok problémát ki lehet küszöbölni, hogy a szállás, ami magas színvonalú, mert ötcsillagos szállodákban, és a versenyhelyszíne, ami a George R. Brown konferencia központ, gyakorlatilag egy fedél alatt van. Tehát a bonyodalmas szállításokat el lehet kerülni. Ez egy hatalmas nagy kiállítási csarnok, ami mindenre lehetőséget nyújt. Természetesen szüksége van a versenycsarnokra, amiben a szokásos öltözők, bemelegítő, stb. Szerepelnek magán a dobogón és a játéktéren túl. Tehát ebből a szempontból nincsenek különlegességek, viszont ugye rekordokra mindig lehet számítani egy ilyen mérhető sportágban és a súlyemelésben egészen biztos, hogy a világbajnokságon is világcsúcsot fognak születni, de egy már biztosan lesz, mert a 17 verseny súlyzókészleten túl a houstoni szervezők 70 elejkó súlyzót és persze ugyanennyi dobogót vásároltak és bocsátanak a csapatok rendelkezésére az edzés céljából. És ez a cég Amerikána néven egy új csupa piros-fehér-kék színű súlyzót szállított, hogy az amerikai szimbólumok ugye ebből sem maradjanak ki. Most kaptunk egy kimutatást a szervezőktől, hogy eddig 270 ezer dollár értékben keltek el belépőjegyek. Ugye két hónappal vagyunk az esemény előtt. A belépők széles választékát kínálják, van köztük például bérlet is, összesen 9 nap a versenysorozat, de olyan belépő is van, amivel az érdeklődők megtekinthetik a csapatok edzését is, ez egy új találmány, és kvázi test közelből láthatják a sportág sztárjait edzés közben. Kb. 8-10 csapat utazik Houstonba két héttel a VB előtt, és a helyszínen fognak edzőtáborozni. Ezzel ráhangolódnak a versenyekre, tesztelik a felszerelést, és egyben a médiának is alkalmat arra, hogy ráhangolódjon a súlyemelő sportágra.
Hány versenyző fog részt venni ezen a houstoni VB-n?
Hát egészen pontosan még nem tudjuk. Valószínű, hogy érdeklődésben nem lesz hiány, mivel az idei a második és egyben utolsó lehetősége az országoknak arra, hogy több fős, azaz csapatot alkotó kvótát szerezzenek a riói olimpiára. A későbbi kiegészítő esélyek már csak maximum egy-egy fő kvalifikálását kínálják. Az előzetes nevezési határidő csak szeptember 10-én jár le, tehát még nem tudjuk pontosan, bár mindenki lázasan kalkulál a pontszámokkal. A nemzeti szövetségek szeretnek az utolsó pillanatban nevezni, ezért úgy gondolom, hogy a várható részvétel megsatszolására alkalmasabb a vízumkérések és a szállásfoglalások miatt bejelentkezőknek a számát nézni. Nemrég kaptunk kimutatást a szervezőktől, és ennek alapján legalább 80 ország fog versenyzőket indítani, és a létszám pedig jóval 500 fölött lesz, és itt csak a versenyzőkre gondolok.
Még egy kérdés, hogy úgy tudom, hogy Ázsia és Óceánia az a térség, ahol leginkább népszerű a súlyemelés, és a legnagyobb bajnokok is itt élnek. Amerikának milyen versenyzői vannak, akiket ki tud ellenük állítani?
Ázsia az abszolút stimmel, mert napjainkra ázsiai országok lettek a legnagyobb súlyemelő nagyhatalmak, de azért Európában is még vannak országok, ahol népszerű a súlyemelés, és Amerikában, mert a latin-amerikai kontinensen pedig hatalmas népszerűségnek örvend több országban is. Óceánia annyiban stimmel, hogy a pici óceániai szigetecskéken előfordul, hogy szinte az egyetlen sportág, amit űznek, nagy szeretettel az a súlyemelés, de onnan azért még kevés nagy bajnok került ki. Az amerikaiakat illetően gondolom, hogy nem akarnak szégyent vallani. Nagyon kíváncsiak vagyunk mi is, hogy hogy sikerül fölzárkozniuk az élvonalhoz.
Németh Móra Anikót, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség nemzetközi igazgatóját hallották. Már a véget ért az öt karika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este 7:30-tól várjuk Önöket. Korábbi adásainkat meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.inforadio.hu oldalon keresztül. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Farkas Dávid.